Szülés legnagyobb kihívása idén a hőség és a túlnyomó rész gyenge, váltakozó irányú szél lesz. Túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk, eső nem várható. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 32-37, este többnyire 20-30 fok között alakul. Híradással délben jelentkezünk legközelebb, 10 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Vihar előtt. Ma este a macskában kell lennem. A mindennél fontosabb dolgom. A mutatványos ösztönöm valami bajt szagol amott, e belső tájak legbensőbb bikében, a vörös szalomban. A valamennyiünk feje fölött fenyegető vihar közelebb érkezett. A Budát környező hegyek mögött morajlik, kavarog, és csak az este jótékony sötétje takarja szem elől. A belső műsor kezdete a minapi helyemen talál a parányi színpad a letakart zongora közelében. Látszólag pesgőzöm, és a kétlábú pacikat mustrálom. Ábris kimondatlan ajánlatát elhesegetem, így a fal melléki leánykák tiszteletben tartják a magányomat. Semmi sem tolakodó itt. Semmi sem kényszerű. A baronesz a sajátos háziasszonykáival azt is megtalálta, hol van a homályos határmesdjéje a nyílt és a titkos prostitúciónak. Kiváló orra van a mesdjékhez. Akik itt ülünk, mindannyian egy előkelő titkon osztozunk, melyet bármelyikünk megtudhat, ha megfelelőek a körülményei. Minden pillanatban azt várom, hogy történjék valami. Nem tudom, hogy mi. Egy nyalintást sem iszom valójában, semmivel sem szabad tompítani az érzékeimet. Idegeim húrja pattanásig feszült. A kenyeres lány megvan. Egyben van. Az asztalok között jár, hátul áldigál, fején a fehér bóbita, nyakában a tálca. Szolíd jelenség. Legalább a szemem sarkából mindig látnom kell a buborékot. Fiatal még az este, átlátszó a levegő, sok az üres asztal, az első műsor ideje.
Feltételes megállók. Lengyel Péter, Macskakő, 1988.
Gong szól. A bársonyfüggöny mögül belovacskázik a felszerszámozott leánykar. Látszólag minden rendben zajlik. Árad a zene, a zongora letakarva áll. Az urak szivárognak, Ábris pincér sürök, forog vörösben, hozza a teletálcákat, hűtővödröket, lányokat irányít az asztalokhoz. Szivarfüst gomolyog a szögletes szellőző nyílások finom rácsai felé a színpad felett. A külső és belső helyiség között finom szűrt a közlekedés, ahogy mindenkor. Gyilkosságra nem számította, ki a helyiség működését megtervezte. Pesgős dugók durrognak, egy korán becsicsentett méltóságos aranykörömcipőből cipőből vedels, a cipő tulajdonosa ezüstös csilingelőn kacarász. Mintha menetrend szerint. És mégis. Vihar előtti feszültség érzik a lányokon, kik meg annyi fekete lábú, ideges telivérként rúgtatnak a csillagokra. A pici paci dal előzenéje, megismerem, aminap még kint ért a családi táncteremben. A ringyrongy muzsika rohan előre a maga útján, feltartóztathatatlan, minthogyha valamely látványos diadal felé közelednék. A baronesz hátul forgolódik. Rálátok. Ideges. Késleltetni akarná a zenét, de nem tudja. A füstös nyírkos levegőben rezeg a tudás, hogy itt a percek szentek. Óramű pontossággal kell zajlani mindennek. A tempó könyörtelen. A kar belefog visszatartott nyakú ütemes póni bólogatásába, leng a fejükön a forgó, majd a csábos farhámot felmutatva körüllovacskáznak. a pici pacit bevezető táncmozzanat. A lányok lopott pillantásokat vetnek az öltöző ajtó felé. Ezt most csinálta velem utoljára. Ennyit hallok. A színpad mellett a művészbejárónál a tulajdonos nő. Nyaka hátra tekeredett, arca paprika piros a tehetetlen dűtől. Vége! Kirúgom, nálam meghalt! Mindjárt véget érnek a bevezető taktusok, és neki nincs szólistája. Kisziszen a függöny mögül, az élen lovacskázó duplaforgós lányka a szélre táncol, fejdísze félrebillen, eltúlozza, leleplezi minden mozdulatát, s messze mutatja, hogy a lány hegyezi a fülét. A tulajdonos nő súg, aztán a két kezébe temeti nagy arcát. Egy vendég felkapja a poharát, és egyetlen hajtásra kihörpinti. Énekesnő nincs. És most már elkerülhetetlen a botrány. Szemmel tartom a legkisebb apróságot is. A kancaleányok nekivágnak, s körbe galoppoznak még egyszer. A kenyeres lánytól szivart vásárol egy aranygalléros főkatona. Elől mászkál a lány az asztalok között. Érdeklődéssel pillog a színpadon alakuló helyzet felé. Fúriaként berobbanó, lobogóhajú női fej ront elő a vörös szalon színpada mögül. Második strófa! A baronesz hangosan sziszeg rá, az asztalomig hallatszik. Attól a pillanattól, hogy a zilált énekesnő bependerült a színpadra, rátekint minden megbabonázott szem. A tulajdonos nő, a tánckar és a válogatott úri közönség. Ő az est főszereplője, elvitathatatlanul. Őt hirdeti crescendóival az elvarázsolt zenekar, s ráirányul a reflektorfénye. Ez az ő nagy belépője. Utcai ruháját viseli, kezében csügg a hálós ezüst tarsoly. Gyű, paci, gyű! Kincs hüvít a vihar előtti szél, mintha a folyosó palánkjának nyekkenését hallanám. Képzelődés. Gyíjaló, híjai, híjahó! Bizonyossággá válik a sejtelmem. Bóra ő. A lebúj énekes csillaga. Ma nem dalolta el macska kosztümös a románcát a nagy kávéházban. Feltartja könyökig kesztyűs fekete karját. A lányok, mint a felhúzott óra figurái. Az énekesnő úgy ér a színpad közepére, lovacskái elé, mint az orfeumi bosszú istennője. Örjöngő bohósággal. Pici egy, paci kettő, gyíjaló, híjahé, híjahó! Nem áll meg középütt, átszágult a színpadon, s furcsán megrándul közben. Bólogató parád és tánc, és az örjöngő dührohama egyetlen mozdulatban. Leugrik a méternyi mélységbe. Kezében himbálja a nehéz tarsolyt. Látom a csak nem fehér sarat gombos szürke cipőjén. Minden tudok, amit kell. Most megállíthatnám. De nem futja rá a figyelmemből. Időzavarban vagyok a szószoros értelmében. Nem csak én. Ezt nem tudom. A másik nő a fontos ott hátul, a jelentéktelen tálcájával. Minden inam megfeszült. Erre a percre készülök azóta, hogy este betettem a lábamat a macskába. Azóta, hogy megpillantottam délután a különös hármast. Nem tudhattam persze, hogy milyen arcot ölt majd a baj. Csak én állhatnék az énekesnő útjába. Én vagyok ott. Felemelkedem a helyemről, de nem arra lépek, hanem a kenyeres lány elé. Tudom, hogy mi van a bóra tarsójában. A buborék békében vár két asztal között, fogja a tálcáját, és fejét emelve figyeli az eseményeket. Az énekesnő az orrom előtt veszi ki a téglát a tarsolyból. Magasra emeli a feje fölé. Megáll a pillanat. A végtelenig nyúlik. Dübörög a csönd. Azután bóra még egyet lép előre. Szerelmem. Tisztán hallom. Utolsó, egyetlen szerelmem. Mondja lágyan, és lecsap a csodálkozó szép halántékra. Aztán már csak a pezsgő és a vér. Arany és vörös a napszínei. Felborulva hever a pezsgős üveg a kitüntetett asztalka szélén, az aranyló törlei talizmán lassú cseppekben hullalás, furatag rózsaszín patakká elegyedik a kiontott vérrel. Az áldozat teste hanyat hever a brokát fal tövében, mely sejtelmes komor vízfényeket vetít a fehér arcra. A sápat magas homlokon, arcon, nyakon lecsordul a vér, és kezdi átáztatni a frak ing fodros csipkés mellét. Ráfreccsent a tapétára, mesztelen vakolatra, lecsorog a padlóra, melynek filce beisszasott, elmélyül vöröse. Villámgyorsan történik minden. Libegnek a forgók, szól a vígzene, a lányok nem tudnak megállni, abba hagyódó mozdulatokkal sután kapálnak a tehetetlenségtől, lépdelnek még a magas színpadocska tetején egy korábbi világegyetembe illő szerepük szerint. Az énekesnő révült, értetlen pillantással mered a vérbe fagyott kedvesre. Kiszámíthatatlan, hogy mi következik. Annyit érzek, a feszültség kisült. A fúria kiadta dühét. Lecsukolnak a fekete hálóharisnyás lábak, eltűnnek a hónaljak, fehér forgók tétován ernyetten libegnek, a lófarkak kókattan hullanak alá, meg annyi fekete farhám felett. Hátul pohárcsörömpölés, egy részeg lány vihan, elcsöndesül. Ábris pincér kezében megbillent a tálca. Lassú szánkázásnak indult rajta a pezsgős veders, egyre nagyobbakat billen oldalt, amit ő aztán meg annyiszor szárnyaló ellenirányú mozdulattal lódít helyre. Hajóhinta, felfelé menőben. Peng a zene. Ugrál. A baronesz oda nyúl a rácsok közé, és meghúz egy rejtett kallantyút. A muzsika a taktus felében elakad. Egy-egy láb tehetetlen csoszogása hallható még. Röptében világosodik meg előttem a zene rejtelme. Emlékszem a megzökkenten folytatódó dallamra, ahogy a földszinti táncteremből ide vezettek kétszer. Magam előtt látom a lenti kürtőket. Ezeknek zenéjét szállította fel nagyszerű akusztikával egy szellemes csőrendszer, mely csak az egyik irányban továbbítja a hangot. Úgy lett a tánctól, világítástól és énekhangtól függően bohókás ott, buja füllet emitt. A táncterem felett vagyunk hát valóban. Ezért kezdődnek egyszerre a műsorok. Ezért kell hajszál pontosan történnie mindennek idefent. Kiéleződött minden érzékem. Látok a szemem sarkából. Látok a peremlátásommal, a halántékommal, a fülem hegyével, és látok a tarkommal. 360 fokosra nőtt a látószögem. Semmi a figyelmemet el nem kerülheti, ami létezik. A beállott csönddel egyidejűleg Clarendon Bóra, az énekes, felveti a fejét, és diadallal hátra néz oda, ahol a kis kenyeres lány ácsorog. A tiedésem lesz most már. A két hercegi Zabi gyerekére gondolhat, kik Lelencben élnek Bécs mellett, hogy ővelük mi lesz ezután. Nem volt más fény az életében, mint ez a bódító szavú álombarna férfi, s ő sem lesz már soha többé. A saját fehér kezével végzett vele. Nemes parádés mozdulattal felteszi kivillanó, Párizs és Petersburg szerte megcsodált remek lábát szerelme melkasára, mint elejtett gazellára a nemes ragadozó állat. Sűrűn gombolt zergebőr cipője kis sárnyomot ejt rajta. Végig tekint a tánckart tolforgós zilált során, felüti kétszer a fejét és dalra fakad. Gyíjaló, híjahé, híjahó. soha ennyi érzéssel nem adta elő. Gyű, paci, gyű, pici. Énekel. Messzecsengő, kristálytiszta hangon. Nem telik két percbe, s a dal utolsó hangjai elszállnak az élettelenül heverő test fölött. Az énekesnő arcából kiszalad a vér, feszülő termete elernyed, leroskad egy üres székre. Közben végig a távoli mennydörgés. A helyiségben a tanácstalanság káosza. Az emberek nem fogják föl, hogy miféle elemi szenvedélyek forgó szele söpört végig 120 másodperc alatt a duhaj dévaj termen. Egy szerelmes leány miatt keveredtünk a rendőrért kiáltó téglás esetbe. Az ő szerelmi háromszögük gabajította össze végletesen a dolgainkat. Nem múlott senki elhatározásán, és aminek egyszer így vagy úgy el kellett jönnie, most el fog jönni. Hogy ebből mekkora égzengés lesz? Fel voltam készülve. És azóta, hogy a buborék száját megláttam a vásári tömegben, sejthetném az eljövő találkozásaimat. Amikor táncos nyári rétté változik a világ. Úgy számolom, hogy legkésőbb egy hónapon belül be kell következnie a nagy napnak az ékszerésznél. A holland gyémánt csiszoló ezen az éjszakán a készkőben gyönyörködik. A súlya 48 karátra csökkent, platina keret fogja körül légiesen. Minden a menetrend szerint halad. Aprólékosan kidolgozott terveinkben mégis bele fog nyúlni a váratlan. Már belenyúlt. Csak még nem tudjuk. A jövő homálya takarja ebben a percben is, hogy az énekesnő ezen az egyetlen éjszakán meg fog őszülni. Hogy Bitót, Kazamatát, Mária Nosztrát követel majd magának, hogy a beszámíthatósága perdöntővé válik, pör nélkül. Nem adhatom vissza a józan eszét soha. A Zsibárus utcától kezdve lesz majd kiszámítható, hogyan válik egyre inkább forróvá a lábunk alatt a talaj. És akkor sem tudható, hogy miféle jelentőséget nyer majd még egy használt köpeny vállának szakadása és megvarratása. Véget ér a búradala. Apró gombos zergecipője alatt az áldozat fekszik. És ezzel megbojdult az álló élet. Megint egyszer, a hosszú tűrő várakozás esztendei után a cselekvés hirtelen, erőszakosan testi pillanata. Ha most nem mozdulok, az életemet engedem el magam mellett. A legjobb képességeimet kell előkotornom valamely mindenáú árok mély tartalékból. Egy nagyságrenddel gyorsabbá válnak a belső működéseim. Hirtelen nagy mennyiségű adrenalint választ ki a szervezetem. Ereim összeszűkülnek, vérnyomásom felszökik, pupillám tágul. Izomszöveteimbe több cukor jut el, más irányú működéseim lelassulnak, ahogyan csak a jövőt megszabó nagyon ritka pillanatokban. Semmi sem állhat utamba ilyenkor. Ennyit már megtanultam korábban. Körül még a mozdulatlanságba dermedt jelenetek sora. Az ábris pincér. Pesgős vödre, szánkázásának végpontjába rögzülve a már csak nem függőleges síkú tálcán. A megadás fehér lobogójaként világít a veres frakkos karon átvetett asztalkendő. A veder pedig elkészült a rémes végre. Nem sok ideje van már.
Részletet hallottak Lengyel Péter Macskakő című regényéből. A róla folyt beszélgetés résztvevői Margocsi István, Szilasi László és Török András. A műsorvezető Mészáros Sándor.
Egy könyv nem csak hibbant lázrózsás értelmiségieknek, Így reklámozta a 2000 a Macskakő új kiadását 1994-ben. Körülbelül két szerkesztője is a 2000-nek, ami kiváló alkalom lenne, hogy ezt a mondatot értelmezzük, hogy vajon hogyan is szól. Valójában komolyabbra fordítom a kérdést, és mai beszélgető társainkat arra kérném először is, hogy ezt a kérdést próbáljuk körüljárni, hogy a Macskakő, amely 1988-ban jelent meg először, milyen olvasót teremt magának. Valójában ennek a könyvnek az egyik újdonsága, novuma az, hogy idézőjelbe természetesen a szót nem csak hibbant, lázrózsás értelmiségieknek szól. Margocsi István, Török András és Szilasi László irodalomtörténészek, kritikusok a mai beszélgető partnereim. Tehát az első kérdésem röviden ennyi lenne.
A 2000 hirdetéseit annak idején én találtam ki, ezért ennek a mondatnak a kiagyalásáért is én vagyok a felelős. Úgy éreztük, hogy ez a margináliák rovat, ahol ez megjelent, az egy vigaszágat próbált létesíteni a magyar irodalomban. Ez egy gyönyörű szép vívó szakkifejezés, nagyon régi lovagias korok emléke, éppen most akarják eltörölni a vívósportban. Azt jelenti, hogy aki kiesik az egyenes küzdelmekben, aznak lehet még egy esélye, hogy a döntőbe verekedje magát. Úgy éreztem, kifejezetten olvasásszociológiai szempontból, hogy a Macskakő egy olyan jelentős teljesítménye az újabbkori magyar prózának, amely nagyon széles sikert arathatott volna az olvasóközönségben, ha éppen nem találkozik össze a rendszerváltással. Tehát én úgy éreztem, bár rendkívül jelentős szakmai kritikai visszhangja volt, és rendkívül kedvező, a nagy közönség szinte tudomást sem vett róla. Legalábbis nem volt olyan sikeres szélesebb olvasói körökben, mint lehetett volna. És amikor 94 májusában én közöltem ezt a hosszabbírást a 2000-ben, akkor az volt a célom, hogy újraolvasva ismét felhívjam rá a figyelmet.
Margocsi István?
Én úgy gondolom, persze, hogy a Macskakő az valóban sokat megtesz azért, hogy ne csak hibbant, tüdőbajos, romantikus és posztmodern értelmiségiek eledejéül tüntesse föl magát. Például ezért választja nyilván a ponyvahegény műfaját és műfajimitációja alapjául. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy az a tömegsiker, vagy nagyon széles olvasói siker, amit András elvárt volna, az nem kizárólag külső okok miatt maradt el, hanem amiatt is, hogy ez a ponyva műfaj imitáció egyben egy olyan bonyolult szerkezetet is megvalósítani akart, amely bonyolult szerkezet bizony, akárhogy is nézem, a hibbant fehér galléhas irodalmi értelmiség eledele úgy mindennapilag. A Macskakő egy nagyon szellemes, nagyon bonyolult krimi sémát vesz alapul, ugyanakkor olyan nagyívű tágítást végez ezen a sémán, mind filozófiai, mind narratológiai értelemben, amely bővítés az én megítélésem szerint ezt a krimi szerkezetet bizony túlterheli, vagy azt is mondhatnám, hogy alapjában szétfeszíti, és emiatt állandóan egy olyan reflexív olvasói magatartást követel meg, amit pedig mondjuk egy széles olvasóközönségre célzó krimi nem igen szokott megengedni magának. Én úgy gondolom, hogy ez egy alapfeszültsége az egész könyvnek, valószínűleg az egész könyv befogadásának is.
Szilasi László?
Hát, tehát azt be kell vallanom, hogy a családunkban ez a Macskakő című regény, ez teljesen kultikus műnek számít. És mégpedig azért számít kultikus műnek, ezen gondolkodtam, tehát, hogy valahogy azt fejti ki, amit, tehát egy másodvonalbeli angol színésznő mondta egyszer, azt hiszem, ilyen meglepő éles látással, hogy az élettel nem az a baj, hogy nem elég hosszú, hanem hogy nem elég széles. De most szerintem én ezt ennél, tehát tényleg ennél brutálisabban ezt soha nem éreztem magyar irodalmi szöveg kapcsán az életnek ezt a fajta szélességét. És szerintem tehát ez a reklámszöveg azért mond igazat, mert Tehát nyilvánvaló, hogy a szép irodalmi szöveg az mindig fölkínál ilyen viselkedési mintákat, vagy nem tudom, szubjektum pozíciókat, és ezek itt hihetetlenül brutális a szabadságvágy ebben a szövegben szerintem. És ez egy olyan dolog, ami szerintem nem a lázrózsás értelmiségiek ügye. Tehát általában az irodalmi szöveg az szabadság, szeretetre, érzékenységre, igazságvágyra tanít, arra való tekintet nélkül, mindenre való tekintet nélkül. És ebben a szövegben éppen az az érdekes, hogy ez a szabadság ez valahogy mindig így testet ölt. És nem csak a három történet közül legfontosabban, tehát a bankrablás történetében, hanem nagyon érdekes az, hogy a másik két történetnek ez a mai, vagy nem tudom, legalábbis mai időben beszélő narrátora hihetetlen keménységgel mond véleményt mai dolgokról. Tehát ennek a narrátornak a beszéde az némely ponton kicsit idejét múltá teszi ezt a szöveget, úgy néz ki. De ez igazi tanítás az szerintem, vagy azt tehetjük a magunkévá esetleg többek között, hogy például az egy nagy, a szabadságának megfelel, hogyha esetleg ostobaságot mond valaki az akupunktúráról, mondjuk. Tehát egy olyasfajta szabadságvágyat tanít, aminek mindig van konkrét irányulása. És ez szerintem ezt teszi ilyen szélesebb olvasóközönség számára is érdekessé.
Úgy látom, hogy elég jelentős különbség van, ahogy nézzük ezt a könyvet, vagy ahogy értelmezzük, és én ezt egy pillanatig sem akarom a beszélgetésben sem visszavenni. És éppen azért, amit Margocs István mondott, szeretném ezt a kérdést másképp megfogalmazni. Mégpedig némileg élesen úgy, hogy ez a mű aztán nem alaptalanú detektív regénynek, detektív történetnek hirdeti magát, és ugye egy műfaj a szerződés az olvasóval. Most provokatívan kérdezem azt, hogy ebben a szerződésben nem folyik valamiféle léprecsalás, bepalizás Eszterházy szavával? Tehát, hogy itt detektív regényként olvassák el az úgynevezett széles néptömegek, ami számomra kérdés, hogy egyáltalán valóban végigolvashatja ezt egy szélesebb olvasóközösségnek, egy kevésbé iskolázott rétege, de tegyük fel ezt a hipotézisként. Ugyanakkor kérdés, hogy a regénynek milyen szintjeit tudják, mert nyilvánvaló a detektív történet szálat, azt végigkövetheti egy olvasó.
Én számomra érzéki gyönyörűséget jelentett másodszorra is végigolvasva a könyv. Egyáltalán nem éreztem becsapva magamat. A detektív regény, a szöröstül-böröstül detektív regény, az megfelel annak minden szabályának, sőt, hát igazi jellemekben, nyelvi szépségekben messze túl teljesíti a szerződést. Én úgy éreztem, hogy örömmel végigolvastam a könyvet, a könyvnek a két másik rétegét is. Ugye három rétege van a regénynek, az egyik maga a krimi történet, a másik a író neveli saját leánygyermekét, tehát bevezeti az élet minden titkába. És a harmadik pedig egy egyetemes világtörténet a nagy boomtól kezdve egészen hát a rendszerváltás előtti utolsó pillanatig. Tehát én úgy éreztem, hogy a szerződésben az is benne van, hogy végigolvasom a két másik réteget, amelynek megvannak a maga szépségei, másokkal kevésbé könnyen olvasható, de a detektív regénnyel mélységesen elégedett voltam, mint detektív regénnyel.
Nem egészen erre gondoltam, hogy te, mint olvasó, és nyilvánvaló, hogy az újabb irodalomban ennek a poétikai észjárását ismerő olvasó, hanem az, amiről itt szó volt, hogy ez a nem hibbant lázrózsás értelmiségek körét meg tudja elszólítani. Erre próbáltam kérdezni. Margocs is?
Hát maga a kérdésre nagyon nehéz válaszolni. Én például nem tudok, ugyanis én kizárólag magas értelmiségieket láttam eddig, akik olvasták ezt a regényt, és fogalmam nincsen, hogy mondjuk egy kölcsönkönyvtár detektív regény polcára bemerje tenni egy könyvtáros nő, mit tudom én, Gardner és Agatha Christie közé. Van föltevésem, de szociológiai tapasztalat hiány, ezt nem mondom el. A detektív regény, mint a magas irodalom egyik modellje, hát az ugye a múlt század vége óta folyamatosan kísért. Lengyel Pétert én úgy érzem legjobban a Höbgrié féle új regénynek, a detektív regény játéka hagadta meg. Egy csomó stílán és gesztusában is vélek hatást felfedezni, aminek viszont az a következménye, és itt nagyon érdekes, hogy itt vitába keveredek Török Andrással, hogy én például roppant nehezen tudtam kibogozni hogy tulajdonképpen hogy is zajlik ténylegesen a bűn, a bűnnek a földelhelyítése és a bűncselekmény kulcsmozzanatainak a megvilágítása. Én ebből a szempontból nagyon sok Tanémia olvasói nehézségbe ütköztem, mert állandóan úgy éheztem, hogy túl sokat követel tőlem a szerző ahhoz, hogy a detektív regénnyel szemben kapcsolatos elvárásaimmal csak úgy hozzányúlhassak a műhöz, hogyha viszont egy ilyen egyetemes világmodellt akarok kiolvasni belőle, a nagybumtól a kislány hövid szoknyájáig, akkor a detektív regény ihaui játékká megy vissza nekem, egy ihaui fogásnak nagyon magas szinten, mesterszinten való folyamatos újjhapőegetéséig, és ezzel, újra csak megismételni tudom magamat, megterheli az olvasatomat. Én hozzá vagyok szokva elég nehéz és komplikált szövegeknek az olvasásához, másrészt nagyon szeretem a detektív regényeket, és a mondjuk így egyszer, hogy a ponyva típusú műalkotásokat, műalkotás félességeket, filmeket, amikor a kettő össze lesz keverve, akkor nagyon sokszor zavarba jövök. Ez történt velem a lengyel mű esetében is.
Tudnál példát mondani, hogy mi az, ami zavart konkrétan, a melyik részei a szövegnek?
Először is az, hogy a bűnnek a kifejtése, a tettnek a leírása, az olyan kontextusban van elhelyezve, hogy a kontextus állandóan elvonja figyelmemet a cselekedetről, a tettről, magáról, a kifejtett bűneseményről. Gondolok arra, hogy egészen magával hagadó az a Budapest világ, ami föl van hajzolva, ilyen kulialokászerűen a könyvben, ilyen mulató utcaleírás, utcalányok, pincéhek, a rendőrfelügyelő, a rendőri kapitányságok, a remekül megoldott helyszínek, jelenetek, hangulatok mind magával hagad, és borzasztó furcsa módon pont a cselekményesség lesz háttérbe szorítva, és állandóan figyelmeztetve érzem magamat, mint hogyha a szerző időnként a fejemhez koppintana, hoho, de nem ez lenne a lényeg, hanem hogy hogy is történt a nagy hablás. És ugyanakkor, amikor a fejemhez van koppintva, közben állandóan, radikálisan meg van szakítva ez a történet elbeszélés, hiszen nem ez a lényeg, nem a bűn a lényeg, a tett a lényeg, a tett földerítése a lényeg, hanem egy nagy világmodellnek a megalapítása, egyrészt úgymond objektíve, tehát őstörténetileg és kozmikusan, másrészt szubjektíve, narratológiailag és pedagógiailag, nagyon sok olyan mai aktuális beszólással, kiszólással fűszerhez, amik éppen a nagy egyetemességnek a minimalizálására szolgálnak, és ezek a radikális megszakítások, ezek mindig arra intenek engemet, hogy ne azzal törődj, amivel pedig a másik intésemmel felszólítottalak, hogy törődj vele. És ez a kettőség, a megszakítás és az orhamha koppintás, ez bennem nagyobb feszültséget okozott, mint öhemet.
Te detektív regényként való olvasásával a szövegnek nem, nekem nem voltak problémáim. Tehát úgy gondolom, hogy mintaszerűen, vagy ilyen képletszerűen tisztán állítja elő az igazság, vagy nem, az igazság keresésének egy ilyen újabb módozatát, amikor az igazság keresése ilyen adatbázis szerűen folyik. Tehát a Dajkának végül is a legfontosabb tette az album létrehozása. Tehát, hogy egy adatbázis az, ami kidobja a bűnösöket. Tehát ebben az értelemben úgy gondolom, hogy ez egy újítás a műfajon is, és ebben az értelemben olvasható és hibátlanul betölti a várakozásokat. Ugyanakkor azzal, hogy a borítón ugye külön van írva a detektív regény, ez arra is mutat, és erre konkrét szövegek is, szöveghelyek vannak a regényben, melyek arról szólnak, hogy a regény maga úgy működik, vagy a regény létrehozása oly módon történik, mint ahogy a detektív dolgozik. Tehát, hogy ugyanakkor ennek a műfajnak a metatörténete is az, amit olvashatunk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a címlapon található utasításokból talán fontosabb ez az aluljáró népkönyvecske. jelzős szerkezet is, tehát hogy ugyanakkor azon mondom, hogy egy nagyon alacsony színvonalú, vagy hát nem tudom, ponyvaszerű szöveget olvasunk, és valahogy az olvasással szembesülve ez a két dolog, ez kioltja egymást, és szerintem a történet az végigolvasva talán éppen arról szól, hogy a szembeállítása a magas és az alacsony irodalomnak az egy tévedés, vagy ostobaság. Úgy gondolom, hogy ez a tanulság, ez kiszűrhető, itt tudom én, Jean Le Carréból is, vagy az Agatha Christieből is, de így a kirakatban van téve, és talán könnyebben megy. És úgy gondolom, hogyha valaki, aki úgy döntett valamikor ifjúságában, hogy csak kommersz szövegeket olvas, és ezek által lépre csalva végigolvassa ezt a szöveget, akkor bement a csőbe is, és elolvasott egy magas irodalmi szöveget, és éppen ez a tapasztalat, ami lebontja ezt a szembeállítást. Szerintem tanít olvasni erősen, így.
Itt én nem különböztetném meg a magas és alacsony kultúrát, és nem elsősorban a lengyel regény alapján, a mindegyünk alapján. A lengyel gesztusát ugyanakkor én úgy értettem, úgy olvastam, hanem teljes mértékben úgy hatott, minthogyha ő megkülönböztetné, és emiatt súlyos lelkiismeretfordulást érhezne, és ezért a legmagasabb irodalmi gesztusait akarná egy általa aluljáróba alant helyezett műfajban megvalósítani, hogy mint egy saját alkotói gesztusát és egész írói teljesítményét így hídként beáldozza ennek a konvencionálisan föltételezett szakadéknak az áthidalására. Ezért gondolom azt, hogy a hipotézis, amit mondok, hogy a regénynek a kiinduló gesztusa az nem a bűncselekmény leírása és a nyomozása, hanem a nagy bumha alapított világmodellnek a kivetítése, és ehhez lett kehesve. Teljes hipotézis, amit mondok, még egyszer mondom, bizonyítani nem óhajtaná, az én olvasatomnak egy lehetséges magyarázata ez, és ehhez lett kehesve egy olyan történet, amelynek elsősorban műfajisága lesz érvényesítve. Az én olvasatomban egyébként ez a rész a bűnügyi történet megoldása íróilag sokkal jobban sikerül, és sokkal jobban magával ragad, mint akár a filozófiai értekezések, akár pedig a kislánnyal való pedagógiai problémák. Ez sokkal jobban megvan oldva, csak az egész egy olyan szerkezetbe lesz elhelyezve, amely szerkezet így erőteljesen nyomja.
Ezt a kompozíció problémát akartam ide kapcsolni, azt hiszem, hogy e körül járunk, hogy ezeknek a részeknek a viszonya, hogy Török András már az előbb említette, hogy a detektív történet, a nevelési regény, és ez az önreflexív elem, amely egy ilyen nagy kompozíciót, amely valóban egy világmodellt adna. Ezeknek a írói megoldottsága milyen szinten áll. Tehát ennek a három szövegnek, és az előbb a Margocsi István utalt erre, mert én azt gondolom, hogy a problémát a kritikák is jelzik, hogy elsősorban, ha vannak, akkor ebből adódnak.
Én végtelenül sikerültnek és megoldottnak érzem a három réteg egybeszűvését. Én úgy érzem, hogy az egy szerep, hogy ezt aluljáró könyvecskének nevezi Lengyel Péter. Azért írt szerintem detektív történetet, mert úgy érezte, hogy tud detektív történetet írni. Ez egy örömkönyv, minden szempontból örömkönyv. Örömét leli abban, hogy milyen új szavakat fedez fel, vagy költ. Ezért is bíráltam némileg az angol fordítását, ami ebből alig tud valamit visszaadni. Úgy érzem, hogy számos ellentétpárt hoz fel mindegyik réteg, és az mind a három rétege és mindegyik cselekmény szál valamilyen érdekes módon csomóra van kötve. Van is itt egy nagyon szép kifejezés, amit az egyik kritikusa írt egy hírlapi kritikában, nagyon ritka az ilyen, Tarján Tamás írta azt, hogy igen, találóan, a szerző a macskát elegyíti a kővel, anélkül, hogy az egyesítéssel megszüntetné a különbséget. Nagyon találónak érzem, valóban egy olyan csodálatos mutatványt csinál Lengyel Péter. Amikor én széles olvasói sikereket értettem, akkor természetesen az értékes irodalmat olvasni szerető rétegeket értettem. Én éveken át mindenkinek ezt adtam ajándékba, és nagyon sikeres voltam ebben. Frissen nyugdíjba ment vidéki magyar tanárnő és titkárnő ismerősöm. Tehát nagyon sokfajta ember nagy élvezettel olvasta ezt a könyvet. Tehát úgy érzem, hogy kellő rásegítéssel ez a siker megteremtődhet. Akkor jelent meg 88-ban ez a könyv, amikor már az állami könyvkiadás nem volt mindenható, mikor kinyíltak a zsilipek, és nagyon sok értékes és értéktelen könyv megjelent, tehát a cím túltermelés megkezdődött. Olyan magánkiadó és magánügynökség azonban még nem volt, aki hajlandó lett volna azt a sok pénzt rákölteni a Macskakő című regényre, hogy igazán sikeressé tegye.
Hogy ilyen keletkezéstörténeti hipotézist akarnék mondani, akkor azt mondhatnám, hogy én úgy gondolom, hogy vagy úgy képzelem el, teljesen mindegy, hogy igaz-e, hogy a történet volt előbb ezekkel a csodálatos klasszikus legényekkel. Tehát ez, és a történet, úgy gondolom, hogy a történet szülte meg ezeket a csodálatos legényeket. Na most, szerintem a legutóbbi olvasásomban már nem az volt a probléma, hogy a másik két történetszálnak nem tudtam jelentést tulajdonítani, mert hát ugye az első kritikákban is szerepelt az a gond, hogy tulajdonképpen miért van ott ez a kozmikus történet. Most úgy gondolom, hogy ennek a számomra továbbra is nagyon tetsző történet kapcsán egyszer a szerző megcsinálta azt, ami minden történetnek mondásnak a problémája, valóban mindig felmerül a kérdés, hogy hol kezdődik. És egyszer megcsinálta valóban azt, hogy elment a nagy bumig, tehát ahonnan tényleg a KH-ig. Tehát mostani olvasásomban ez nem tetszett igazán, tehát hogy ez nagyon sokszor nem működik. Tehát ezt egyszer meg lehet csinálni, de már a második vagy harmadik olvasásra sem, amellett, hogy nem lehet többször megcsinálni, már az olvasások nem szaporítják a gyönyöröket.
És miért nem? Tehát, hogy amikor azt mondtad?
Nem tudom, hogy tehát ebben a történetben, ami tehát mondjuk a Föld története 1896-ig, nem tudom, hogy ezen a folyamatos tudományos okból bekövetkező változások, vagy nem tudom, mik miatt teljesen esetlegesnek tűnik. És valahogy bár elvezeti a történetet 1896-ig, de mégsem, talán az egész erről szó, hogy ez a hosszú történet mégsem magyarázza meg a konkrét történetet. Talán ezért nem tudok neki jobban örülni. És a harmadik szál, tehát a nevelési regény, tehát amikor ez a beszélő a leánygyermekét tanítja, ez pedig úgy gondolom, hogy egyszerűen egy bizonyos fajta értelmezésnek a súlykolása folyamatosan. Tehát valóban úgy van, ahogy itt Török András Lengyel Véter Macskakövéről írt marginálja, egyik marginálájában volt, hogy tehát ez a fajta világkép a szélességnek, a becsületnek, a konzervatív és liberális eszméknek az együttélése, ez valóban nem múlik el. Ez állandó, csak talán ezt ki kell fejteni. És ennek a kifejtésnek, vagy ennek a tanításnak sem tudok most nagyon örülni. Hát ugye úgy gondolom, hogy a nyelvi kidolgozottságuk mind a háromnak nagyon jó össze is van szőve, de ebben az értelemben az előzmények kifejtésének és az értelmező következmények kifejtésének nem tudok annyira örülni. Még azt akarom talán mondani, hogy ugye nagyon sokféle nyelv van. Sokféle nyelv van ebben a szövegben, és például az egyik, amire rá tudok látni ebben a nagy kozmikus történetben, ugye háromszor visszatér talán a régi magyar irodalomnak a nyelve, ahol világosan föl is ismerhető némely szöveggel tiszteleg a magyar nyelvű emlékiratok hagyománya előtt. És ugyanakkor mégis éppen ez a tisztelgés lepszerezi le azt, hogy igazából itt az történik, hogy megpróbáljuk a mai nyelven elgondolhatót lefordítani egy elképzelt régi magyar irodalmi nyelvre, holott úgy gondolom, hogy a nyelv teremtésének, vagy konkrétan az archaizálásnak az volna a feladata, hogy azon a nyelven próbáljunk meg gondolkodni. A többi nyelvállapotról ezt nem tudom világosan kifejteni, de mondjuk ez például egy olyan pontja volt, ami az általános tökéletes kidolgozottságon egy kis rést ütött bennem.
Érdekes, amit mondasz, mert ezen én is hosszasan gondolkodtam ennek a könyvnek a nyelvi purizmusán, amit általában elismerően szoktak mondani, és egy apró eset történt, amikor Szilasi Lászlóval beszélgettünk, hogy találkozunk a metrónál, akkor ő kiigazított a könyv szellemében, hogy a Föld alattinál. És akkor én
elmerengtem, hogy ja, igen, ez persze így volna, csak hát a nyelv mégis ilyen, tehát nagyon sok minden történik a nyelvben, ami nem kedvünkre való, mégis a nyelv így változik, és ezt otthonunknak érzünk, holott a könyv nagyon ellenszegülni akar, és ebben van valami direktsége. Újra olvasva a könyvnek, ez a nyelvvel szembeni merevsége, vagy szigorúsága, vagy ha tetszik, moralizálása a nyelvvel, ebben van valami számomra a korábbi olvasásokhoz képest furcsa ambivalens érzésem.
Hát én 94 óta nem olvastam újra, akkor 6 év után úgy éreztem, hogy bámulatosan kevés dolog vesztette érvényét. Egy újabb hatalmas változáson estünk keresztül, különösen a várossal való viszony változott meg jelentősen. Lengyel Péter azért választotta ezt a negyedet, az Eskütőri híd, az Erzsébet tér, az Erzsébet híd körüli régi belváros lebontásával kapcsolatban így érzéseit próbálta leírni, ez nagyon bonyolult lett az a mondat, elnézést kérek. Tehát ő valami olyan után sóvárog, ami régi volt és elpusztult már, nincsen már meg, de valami modernizáció miatt nincsen már meg. Tehát van benne valami modernizáció ellenes utálat, amit egy ilyen kacifántos módon próbált megírni. Sóvárog tulajdonképpen azután a város után, ahol nem csak leromlik minden, nem csak lerombolódik, hanem újjá is épül. Most, amikor 94-ben újjáolvastam, akkor már egy olyan városban éltünk, ahol rengeteg minden épül. És ennek ellenére ez a kritikai élez, ez teljesen hitelesnek érződött. Én az ő világmagyarázó mondatait is nagyon szerettem időnként. A cselekményből kevésbé indokolt módon előbukkannak ilyen mondatok, hogy itt most idézem, hogy bonyolódik körülöttünk a világ, és összemegy, mint a mosásban. Mindennek mindenhez köze van immár. Ezek a refrénszerű mondatok, ezek is valahogy szorosra fűzik a könyvet. Én úgy érzem, hogy egy-egy nagyon konkrét társadalomkritikai mondat, de egy tucatra becsülöm csak az, ami 94-ben elavultnak tűnt, az egész az fényesebben csillogott nekem, mint 88-ban.
Amit Sanyi, te mondtál erről a nyelvi problémáról, ez számomra minden új olvasásnál egyhelyélesebben jelentkezik. Nagyon nagyra becsülöm a lengyel nyelvhasználatát és nyelvteremtését, ezt mondjuk egy fogalomba jöttem bele. Ugyanakkor ez a purhizmus, amit te mondasz, ami egyrészt számomra egy kedves és rokonszenves archaizáló hatást is hordoz, másrészt azonban számomra bizonyos sterilitás hatást is kelt, méghozzá valami ilyen olyan bonyolult képzettel tudnám ezt érzékeltetni. Minthogyha lengyel mondatonként írná a regényét. Nem azt érzem az egész regényen, hogy egy nagy egyéni nyelvi vízió csapódik ki cselekménybe, egyrészt, másrészt bekezdésekbe és mondatokba, hanem ennek az inverze zajlanék, nagyon szép, nemesen fogalmazott, gondos, súlyos mondatok állnak össze egymás mellé, és egyenként fogják meg egymás kezét, és úgy állnak össze. Ez a elemenkénti szerkesztés és összerakás az, ami a nyelvi szerkezetben szerintem megismétli az egész regény nagy szerkezetének hármasságát, ami szintén ilyen összerakottnak tűnik föl az én számomra. Ennek egyrészt megvan az a hatalmas előnye és erhénye, hogy a mondatok tényleg elismerést érdemlően magával hagadóak. Kiváltképpen magával hagadóak, mondjuk így köznyelven, így hangulatfestő, atmoszféra teremtő elhelyük folytán, Ez kb. Ugyanaz, mint amit az előbb lehajizáló tendenciának próbáltam körülírni. Ugyanakkor azonban nem mutatnak föl én számomra egy olyan nagy szintetikus nyelvi víziót, amelyben teljesen együtt lenne és egységes stílusban lenne jelen a nagybum, a kislány, a csavargó, az utcalány és a detektív a múlt század végi eskütéhen. Azok a stilisztikai kiütközések, amiről Szilassi Laci itt tett említést, amiről te, Sanyi, itt tettél említést, ennek a tendenciának a szélsőséges megnyilvánulási folyamái. Amikor ez a hangulatteremtő szándék kinyúl egy másik nyelvi birodalom felé, például ez az archaizáló, a most már tényleg imitatíve archaizáló a régi magyar birodalom felé, és onnan beemel stíluselemeket, de stíluselemeket emel be, nem pedig nyelvben való világlátást, vagy valami hasonlót.
Nagyon érdekes tapasztalatom volt, most nekem utoljára olvastam a szöveget, hogy a saját eredeti példányomhoz nem tudtam hozzáférni, valaki éppen olvasta, és emiatt könyvtári példányt kezdtem el újraolvasni, és húzogattam alá. És gondoltam, majd átvezetem az új könyvbe, nem volt mit átvezetni. Tehát, hogy ugyanazokat húztam alá most egy másik szűz könyvben, mint 89-ben. Nem tudtam eldönteni, hogy örüljek-e neki, vagy ne örüljek.
Ez roppant érdekes, amit mondasz, mert valójában tényleg azt hiszem, hogy ez az újraolvasás kérdés, ez legalábbis bennem másképpen történt, és ezek a dolgok, hogy Török András is azt említette, hogy ő úgy gondolja, hogy néhány mondat változott meg, talán, hogy ennek a társadalomkritikai ére változott meg. Én meg, nekem az egész könyve, és ez nem értékítélet, de mindenképpen a könyvnek a jellegét megmutatja, hogy én ezt nagyon erőteljesen 89 előtti könyvnek gondolom, mégpedig azért, mert az egész regény személyiség felfogása történelemhez, nyelvhez való víziójában ott van ez az őrzésre. Ugye a történelemről is azt mondja, a városról is, hogy nekünk az utcák nevét topográfiai pontossággal tudnom kell, meg kell őriznem, és ezáltal ezzel a nominalizmussal, mint egy nem mondani azt annak, ami azt mondja ez a hivatalosság világa, ez már egyben ennek a világnak a megőrzéséről is beszél. Holott maga a történet viszont ezt kell tudomásul vennünk 89 után, hogy az utcákat így és úgy keresztelték, a történet az nem intézhető el, ahogy a elbeszélő szómalámának határozott morális instanciái és határozott morális ítéletei vannak erről a hanyatlás történetről, holott hát hanyatlik, épül, romlik, és ez a történet. Tehát igazából ennek a könyvnek ez az őrzése berendezkedett nosztalgiája, ez számomra 89 után derült ki, vagy a mai olvasat számára, de kicsit meg is lepődtem, hogy ez egészen másképpen szólt, ennek a pátosza jóval erőteljesebb volt, mint ma, hogy így ez a világ így átlátható, elrendezhető. De nyilvánvaló, hogy ebben különbözőség van közöttünk.
Mikor 88-ban először olvastam a könyvet, akkor úgy éreztem, hogy ez egy korábbi korszak összefoglalása ez a könyv, és úgy éreztem, hogy furcsa módon a sors valamilyen, tehát Eszterházy Péternek a termelési regényét azt korábban íratta meg a szerzővel, mint ahová tartozott, és ezt a könyvet pedig későbben szülte meg. 91-ben, amikor újraolvastam, akkor már egészen mást éreztem benne, ugyanazokat tartottam érvényesnek, de valahogy beleillőnek éreztem egy nagy művelődés szociológiai trendbe. Én úgy érzem, hogy a világművészetét szemlélve a nagy formalista inga, az megindult tulajdonképpen a szép és a melódia és a cselekményesség felé. Zenében lehet nagyon erősen ilyesmiket érezni, Philip Glass, vagy John Adams, vagy Luciano Berio zenéjében. És én érzek a világirodalmában egy ilyen vonulatot, és úgy éreztem 94-ben, hogy már 88-ban is annak lehetett előhírnöke Lengyel Péternek ez a könyve. Tehát én úgy érzem, hogy az olvasásnak új reneszánsza jöhet el most az igényes irodalmon belül, az igényes irodalmat szerető olvasók körében, még egyébként egyetemesen nyilvánvalóan hanyatlik az olvasás sajnos, és ezt semmiféle állami vagy magáneszközzel megállítani nem igen lehet, vagy nagyon nehéz. Tehát ezen belül, az értékes irodalmon belül a történet
és az komoly zenén belül a melódia az visszatérőben van, és ezért én 94-ben érvényesebbnek és modernebb könyvnek éreztem Lengyel Péter könyvét, mint 88-ban.
Nagyon érdekes, hogy nem a betöréssel foglalkozó részekben visszatérő motívum két állandó téma, a tény és a szavak. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, tehát szerintem ezt a kettőt elég nehéz együtt tartani. Tehát például a 65. oldalon van ez azóta némiképp elhíresült idézet, mi szerint azt színleltük, hogy a létezés egyetlen rendezett mese, ahol a rosszakat felírják és a jók csillagos ötössel mennek haza. Tudnélik, azzal színleltük, hogy a nyelvet használjuk és az abban foglalt valóság képzeteinket rávetítjük a valóságra. Na most, hogyha ez itt ilyen világosan el van mondva, hogyha a nyelv által való meghatározottságunk az titkolhatatlan, akkor tulajdonképpen nincsenek tények, vagy talán abban az értelemben, ahogy itt próbálnak hinni benne, nincsenek. Tehát, hogy ezek a tények ugye csak ebben a nyelvben léteznek. Na most ez egy nagyon érdekes dolog. Folyamatosan visszatér, és folyamatosan visszatér az a mondat is, hogy ezek persze csak szavak. Na most, hogyha nyelv által vagyunk meghatározva, akkor a szavak sokkal inkább vannak, mint a tények. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és nagyon érdekes ennek a mondatnak az utóélete is. Tehát az idéztem mondat az a ugye a történetesség egyik zászlóvívőjeként elkönyvelt Darvasi Nem jelentéktelen, a Zorda apa vagy a Werler lány hiteles története című szövegének a mottója, ami hát némiképp átírja azokat a képzeteket szerintem, amit a történetességről gondolunk. Tehát például az jutott eszembe, teljesen hipotetikus az ügy, hogy ugye többé-kevésbé elfogadott vélekedés a Balossa Péternek a filmről szóló tanulmánya után, hogy hát ugye a mészei próza is egyáltalán a legújabb vagy újabb magyar próza vissza fog térni a történethez. De most határozottan úgy láttam, hogy ezt a szöveget olvastam meg véletlenül a legutolsó mészeiket, hogy úgy tűnik, hogy hát mészeinél egyáltalán nem, hanem a nyelv által meghatározottság az retorikai és grammatikai érdeklődésbe vitt, és a történet visszatérésében pedig valóban centrális jelentőségű ez a szöveg. Éppen ezzel az átgondolatlanságával, vagy egyszerre két álláspontot képviselő voltával. Nem véletlen, hogy a Varvasi ezt a mondatot idézte talán.
Én meg egy másik gondolatot akartam idézni, amit talán ezt a vitát vagy beszélgetésünket előre mozdítja, és eznek az újraolvasási tapasztalatomról is számot ad, amit már Szilasi az elején felidézett valamennyire, és én 89 előtt így olvastam a könyvet, ahogy Dajkát jellemzi, konzervatív és nyitott. És ez a detektív történetnek a két hősére, vagy főként a detektív hősére és az elbeszélő magatartása a századforduló világával, igen. Most viszont rémülten tapasztaltam, hogy a elmélkedő részekben és a nevelési részben az apa elbeszélő, aki ennek a világnak a teremtője és fenntartója, ez konzervatív és rigid, vagy rideg, mindenről tudja, hogy merre hány centi, és elmondja, hogy mennyi, és ettől megrémültem, hogy hogyan, miközben nagyon egyetértettem nagyon sok apai elvben, és a történelmről mondott elveiben, hogy igen, 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 bologattam, de hát nagyon megmondja az igazságot.
Balossa Péter, említetted az előbb, Balzaki panorámát említ a macskakővel kapcsolatban, és ezzel én mélységesen egyetértek, egyet tudok érteni. Nem beszéltünk még az egyik legnagyobb vívmányáról a könyvnek, a címéről, vagy erről a fantasztikus metaforáról, hogy én úgy érzem, hogy a macskakő, mint metafora, aminek ugye 6 oldala van, és azért ezt folyton fordítják, hogy mindig újnak tűnjön, és ez az idő változásának egy csodálatos metaforája a könyvben. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan jelentős metafora a magyar irodalom történetben, mint talán túlzásnak tűnik, de mint a disznófejű nagyúr, vagy ilyen fontos, bár a sokkal békésebb és sokkal humorosabb metafora. Van egy stiláris finomsága a könyvnek, ilyen gyakran él egy ilyen utánvetett jelzővel, ami ugye tulajdonképpen a francia nyelvnek egy jellegzetessége, tehát ilyen pont, hogy vizsgálóbíró különleges, vagy az egyik Király utcai macskában ő ült a kasszírnő trónusán lenti világnak tetején, tehát így utánvett dolgokat, és a Macskakő című metaforát azt ő így magyarázná, miközben ezt a kritikát írtam a könyvről, és kedvem támadt ilyen Lengyel Péteri módon fogalmazni, és így írtam a macskakőről. A macskakő jófajta gatyakorc regényt jószorosra húzni.
Semmiféleképpen nem szeretném összefoglalni a beszélgetésünket, amiben érdekes értékhangsúlybeli különbségei voltak, de nagyjából az is látszott, hogy azon a körön belül maradtunk, hogy egy fontos könyvvel tudtunk beszélgetni.
Az irodalmi szerkesztőség műsorát hallották Lengyel Péter Macskakő című regényéről. A beszélgetés résztvevői voltak Margócsi István, Szilasi László és Török András. A műsort Mészáros Sándor vezette. Közreműködött Kaszás Gergő. Rendezte Zoltán Gábor. Szerkesztette Bán Magda.
A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb egy évvel később, november 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.
Zalán Tibor hangjátéka.
Hány óra lehetett, amikor megérkeztek?
Nem tudom. Bemutatkoztak? Mondtak valamit? Jövetelük céljáról sem beszéltek?
Nem. Nem látta rajtuk, hogy félnek?
Lehetetlen, hogy nem vette észre.
Kérték a segítségét. Nem azért mentek magához, hogy elrejtse őket?
Nem tudom.
Megmondaná nekünk, mit érzett?
Nem tudom.
Hallotta a lövéseket? Hallania kellett! Szólaljon már meg! Hallotta a lövéseket?
Nem emlékszem.
Bántották? Alkalmaztak erőszakot magával szemben? Fenyegették? Megütötték? Ha?
Lögdösték talán?
Nem emlékszem.
Emlékeznie kell? Ne játssza meg itt az elme háborodottat!
Az egész szörnyűségnek maga az egyetlen túlélője. Egyébként mindent tudunk. A legapróbb részlet is világos előttünk. Nem magát csak azért kérdezem ilyen részletesen, hát ha sikerül valamilyen mentő körülményt találnom.
Nem emlékszem semmire.
Azt tudja.
Azt tudja, hogy hány éves?
64.
Na, akkor arra is emlékszik talán, hogy mivel vádolják? Na!
Na, amíg most sem vagy álmos, úrfi. Itt helyen lefeküdnöd, nem gondolod? Bizony az egerek is alszanak már. Na, jó, kapsz a vacsorámból még egy katonát. Úgy sem ettem meg. Nem jó a gyomrom, szerencsédre mi? Az így folytatódik, egészen kigömbölyödsz. Na, nesze, ez az utolsó. Nézze meg az ember! Évfél is elmúlt, ez meg itt csak tömi a belit. Fákosztos vagy, úrfi? De legyen. Zavarjanak ki az esőre. Pedig megérdemelnéd. Mi az? Most mit bámulsz azzal a súnyi szöveddel? Fogjál magadnak egeret! Ne ide járj hozzám zabálni. Ne, még ő van megsértődve. Tűnj is a vackodra, egy-kettő, te ugyat rövöd beléd. Tudod mit, úrfi? Ullak. Inkább olvasok, ahova is tettem a szemüvegemet. Hát az előbb még itt volt az asztalon. Hol a francba? A végén még nem tudom. Nézd, a fenébe is nem tudok, hol. Na, jó, megvan, na. Most már nem érdekelsz. Télem akár... Előbb megnézzük a rádiót.
A merénylet áldozatai között számos kisgyermek, öreg. Két terroristának sikerült elmenekülnie, de a rendőrség...
Darabot, írt regényeket, írt novellákat, karcolatokat, humoreszkeket és irodalmat.
Micsoda szemét műsorokat tudnak ezek adni még ilyenkor is. Mit gondolnak? Akadémikusok üldögélnek hajnalig a dobozok mellett. Naplopószárházi banda. Cici. Kimenjek még. Na hiszen az eső elvackor hajnalig. Kinézek. Hát ott találok melléd valamilyen elázott kóbor menyasszonyt, úrfi. Legalább nem kényeztetlek tovább. De több katonát már nem kapsz, úgy készülj. Jövök, ne félj! Visszajövök!
Jöjjenek csak ide! Jöjjenek, ha mondom! Na, mi lesz? Süketek! Kifelé onnan a kurva istenit! Na, mozgás, mozgás! Ja. Csak ketten vannak. Kicsodák maguk, halljam.
Kérem, mi csak...
Szépségem. Csak nem ilyen esőben akartatok kettyinteni egyet a fiúddal.
Ne pofázzon, öreg!
Ön érzett, az van, látom, dögivel. Mi a francot csináltatok itt?
Hány óra lehetett, amikor megérkeztek?
Nem tudom.
Bemutatkoztak? Mondtak valamit? Jövetelük céljáról sem beszéltek?
Nem. Mi a francot csináltatok itt? Most járjon a szád gyermekem!
Ne váltson minket, kérem! Ígérem, mire hajnalodik, mi már nem leszünk.
Hát persze, hogy nem. A rendőrséggel lesztek. Ha nem vettétek volna észre, ez egy gyár. De nem lehet engedély nélkül belépni. Főleg éjjel nem.
Mi nem loptunk el semmit.
Nem, mert nem volt időtök. Azt gondoltátok, a hülye éjjel jön, majd szarik kijönni ebben a rohadt esőben. Mászunk át a kerítésen, szedjünk össze néhány holmit, aztán holnap adjuk el. Így volt, vagy nem így volt?
Így volt.
Nem látta rajtuk, hogy félnek?
Lehetetlen, hogy nem vette észre.
Kérték a segítségét? Nem azért mentek önhöz, hogy elrejtse őket?
Nem tudom. Így volt, vagy nem így volt?
Így volt.
Miért mondod ezt?
Tolvas! Így volt, uram. Valóban nem számítottunk arra, hogy ebben az esőben... Nagyon szegények vagyunk. Nincs lakásunk, se tudja. Kérem, ne adjon fel bennünket a rendőröknek. Nemrég házasodtunk. Mi semmi...
Kérem... A papírokat. Igazolják magukat.
Nincsenek papírjaink.
Értem. Már csak arra lennék kíváncsi, mivel akarnak még megetetni. Hülyének néztek! Na jó, gyerünk majd a rendőrségen, előszeditek a papírjaitokat, nyavajások, új ház!
Kérem, ne! Higgyen nekünk! Nem akartunk lopni! Semmilyen rosszban nem sántikáltunk!
Micsak! De!
Vigyázzon a legbe, hogy felség!
Állsz meg rögtön! Szétverem a fádot! De! Szerint, strici! Hát hogy képzelted? Itt hagyod nekem a csajt? Mire létszersz? Jó, még az én lábaim. Meg amint látod, ütni sem elejtettem
el. Maga rohadt vénállat!
Érzik a szám.
Fékezz, kicsikém! Eltévesztetted a házszámot. A cimborád egyelőre örüljön, hogy nem a rendőrök verik, igaz, haver? Tudod, te mi a dörgés?
Engedjen a karomat! Ígérem, hogy nem fogok megszökni. És köszönöm.
Köpök az ígéreteidre. Óriási ötletem van. Most szépen hármasban elmegyünk a rendőrségre.
Nem egyezhetnénk meg. Nem lehetne, hogy...
Hogy tudnánk megegyezni? Pénzed van.
Tudja, hogy nincs.
Hát akkor meg mi el is tett akar?
Reggel elhozzuk. Mennyit kér?
Reggel?
Elhozzuk.
Hát engem teljesen hülyének néztek. Ha most elengedlek benneteket, az életben nem látjuk viszont egymást.
Miért nem? Kérem, kérem, kérem szépen.
Megmondaná nekünk, mit érzett?
Nem tudom.
Miért nem? Kérem, kérem, kérem.
Üzletet persze köthetünk. Nem vagyok én még olyan öreg. Te meg amúgy sem látszol túl válogatósnak.
Te szemét, a kurva!
Lesser a testtel, barátocskám. Még egy ilyen mozdulat is szétkocsantam azt a gyönyörű pofádot a falon. Én nem hívtalak benneteket? Nem én akartam üzletet kötni, hanem a csajod? Téged senki sem kérdezett. A kislány, megértettél?
Akkor elenged bennünket, ha...
Akkor el... Ha...
Nem, ezt nem teheted. Inkább...
Inkább?
Nem,
inkább a rendőrség? Dehogy! Azt hiszitek, nem vettem észre rögtön, hogy valami baj van a fületek mögött? Bejöttetek kéhel a gyárba, rabom? Akkor mi van? Lopást nem lehet rátok bizonyítani, szabásértés, minimális büntetés. De ti nagyon féltek. Így van. Nagyobb balhé.
Igen, félünk. De ne faggasson. Rendben van.
Na.
Hol akarja? Itt? Megküldjem a pocsolyába?
Ugye, hogy képzeled. Hát itt hideg van, és esik az eső. Ti is teljesen elásztottok. Bemegyünk hozzá. Ott megmeregedtek, megszárítkoztok. Lebonyolítjuk az üzletünket, aztán elmehettük. És hajnalodik. Reggel el is feledkezünk az egészről. Rendben?
És én? Velem mi lesz?
Ne aggódj. Két szobám is van. Majd játszol addig a macskámmal. Lesz az úrfinak egere. Na, menjetek előttem. Aztán ne próbálkozzatok meg semmivel. Ajánlom. Urfi! Ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci. Vendégeket hoztam. Jöjjetek le és szárítkozzatok. Vessétek le a kabátotokat. Te a blúzodat is leveteted rögtön. Hát ha akarod.
Miért csinálja ezt velünk? Meg akar alázni bennünket. Van magának családja, lánya, unokája.
Rohadt vagyok, mi? Szemét vinkéjenc. Nem érdekel a véleményetek. Életemben nem volt dolgom kurvákkal.
Én nem vagyok...
Tudom, nem fejeztem be. Elnézem ezeket a suhancokat. Cserélgetnek benneteket, mint a szaros gatyáikat.
Nona.
Ti meg mentek egyiktől a másikhoz. Hát most én is beszállok, galambocskám. Nem olyan nagy dolog az. Gyorsan túl leszünk rajta.
Undorodom magától.
Gondoltam, hogy nem vagy szerelmes belém. Nem számít. Az a lényeg, hogy rendesen dolgozz.
Ha hozzá mer nyúlni...
Akkor mi lesz?
Ha hozzá nyúl, megölöm.
Alaposan kicombosodtál. Hallod, Urfi? Fenyeget az egér, a vendég. Hát jó. Akkor telefonálunk.
Ne tegye. Te meg ne szólj bele, meghűltél. Mit akart Tata? Elég, ha levetem a blúzomat? Tessék. Bámészkodja ki magát. De legyen elég ennyi.
A szentségét. Nem hiszek a szememnek. Micsoda mellek, apám. Akarod még fizetni kis érte? Van nálam.
Menjen a francba! A markában vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy...
Elég a gatyázásból! Jössz velem a másik szobába!
Állj, nem jössz el!
De meg ne ugrálj, mert megint pofán váglak! Gyere, ajánlom, hogy ne ellenkedj! Gyere!
Gyere, ajánlom!
Engedj el, mert széttövöm azt a mocskos fejét!
Tedd el! Elment az eszed! Ne hadonász, tedd el!
Nem látta rajtuk, hogy félnek? Lehetetlen, hogy nem vette észre. Kérték a segítségét? Nem azért mentek önhöz, hogy elrejtse őket?
Nem tudom.
Tedd el! Elment az eszed! De ne hadonász, tedd el!
Szóval van pisztoly is.
Ez már igen.
Amint látja, most én mondom, elég a gatyázásból.
Álljon oda a fal mellé!
Te meg vedd fel a blúzodat.
Most azután ben vagyunk a pácban, te állat! Eljátszod itt a féltékeny szeretőt. Ez már fegyveres rablás lesz. Gratulálok.
Le van szarva, képes lettél volna aláfeküdni ennek a vén majomnak?
Mit akarsz, rendőröket vagy? Aj, Istenem!
Hús. Még pár órát kell átvészelnünk hajnalig, aztán bottal üthetik a nyomunkat.
Ez nem hozzák meg szárazon, annyit megjósolhatok.
Maga csak maradjon ott szépen, Tata, ahol van. Ne izguljon, semmi bántódása nem esik. Ha világosodik, elmegyünk. Addig, hogy majd csak el leszünk valahogy. Nem?
Honnan van pisztolyod?
Van. Ha jó lesz, itt hagyom magának. Szeretné, na? Emlékbe.
Ne pimaszkodj, te taknyos.
Hagyd az öreget. Mennyi az idő?
14:30. Van még vagy 2 óránk. Van valami kajája, Tata?
A táskámban.
Tegye az asztalra. Na ne kapkodjon, Tata! Csak nem ideges. Megsukhatom, én az vagyok. Még félreértem is agyon találom lőni. Sajnálnám azt a becsületbe megőszült cuki fejét.
Te hülye búzi.
Téved. Én tényleg ennek a lánynak a férje vagyok.
Ugratsz megint mi? Könnyen pofázol kezedben a pisztolya.
Kérdezze meg, ha nem hiszi.
Tényleg a férjem. Sajnálom, öreg, hogy így alakult. Maga volt a hülye. Nem akartuk bántani. Nem vagyunk mi.
Nem haragszol.
Ne adjuk. Fáradt vagyok. Álmos vagyok. És félek.
Mitől félsz?
Ne pofázz ki már mindent. Aludj, ha fáradt vagy. Majd én vigyázok, hogy az öreg rád nem ásszon.
Hagyd már ezt.
Ne arra, hogy megszédültem. Azt hittem, szóval másoktól is hallottam olyan eseteket.
Adja, öreg. Nem kell ez.
Segíthetek valamiben. Hogy látom, bajban vagytok.
Majd még pont maga. Maradjon csak békén, semmi köze hozzánk. Mit akar mindenáron befurakodni az életünkbe, mi?
Nem akarok. A lány lefeküdhet a másik szobában, ha akar. Van ott pokróc a széken.
Bemehetsz aludni, ha... Ennyi, az isteni...
Volt pisztolyot, fiacskám! Nem állt ez jól neked.
Meg bevallom, tartottam is attól, hogy a végén elsütöd. Golyók is vannak benne. Fiacskám, rosszak az idegeid. Menne! Maradj csak ott!
Le kellett volna lőnöm magát. Miattad van ez is.
A szalonna bőrt. Majd Orfinak add oda. Azt nagyon szereti. A kislány bemehet aludni a másik szobába.
Futni hagy. Most magánál a pisztoly.
Futni? Futni hagylak. úgyse lenne benne sok örömöm. Meg neked se bennem. Meggondoltam, ha tudni akarod.
Rendes ember magadat.
Borulj a nyakába, ha annyira szeretem.
Maradj nyugton! Teljesen kikészültél. Neked kéne aludnod.
Ki az Isten csöngethet ilyenkor?
Maradjon!
Ne ugrálj, fiacskám! Lehet, hogy ellenőrzés.
Ne menjen ki, kérem!
Nem foglak kiadni benneteket. Bízhattok bennem.
Ne nagyon, kérem!
Nincs félnivalótok.
De van, de van!
Nekem ki kell mennem. Értsétek meg, nekem ez a dolgom. Engem ellenőrizhet.
Ne menjen ki!
Mondtam, hogy ne ugrálj! Menjetek át a másik szobába, ha...
Ki tudunk úgy nézni, hogy ne vegyenek észre bennünket?
Majd én. Várjatok itt. De előbb bezárom az ajtót. Nehogy kilógjatok. A másik szobából a kapura látni. Majd én átmegyek.
Ha ők... Akkor végül.
Az nem lehet. Már csak pár óra van hajnalig. Nem lehet, hogy az utolsó pillanatokban...
Gyere ide! Szoríts magadhoz, nagyon félek. Jól pisilni kell. Te, nagyon félek.
Az Isten itt. Jöhetne már az öreg.
Minden jóra fordult volna. Nem rossz ember.
Három férfi van kint. Nem tudom.
Ők azok.
Van itt hátsó kijárat.
Nincs. Az ablak is az utcára néz. Ismeritek őket?
Most ne kérdezzen. Kérem, adja vissza a pisztolyomat.
Ne kapd az fiacskám! Maradjatok itt. Majd én beszélek vele.
Engedje be őket. Könyörgöm, kérek. Mindent megteszek.
Maradjatok már, veszteg. Ide nem lehet csak úgy bejönni. Bízzatok bennem.
Tata, adja vissza a pisztolyomat.
Mondtam már, hogy maradj veszteg. Itt az orrhatnak. Nyomják mind. Mert süket a csöngőt. A kurva anyátokat hagyjátok meg. Na, mert adok én neki. Kik maguk?
Jó estét.
És mit akarnak? Jó estét. Mit keresnek itt ilyenkor?
A vendégeit keressük.
Hát maguk részegek. Ha nem tágulnak, azonnal rendőrt hívok. Megértették?
Azt nem ajánlom. Nyomozók vagyunk.
Na, nyissa már ki a kaput.
Igazolja magát.
Ne legyen nevetséges.
Igazolják magukat. Hallották?
Nyissa a kaput, mert mi fogjuk kinyitni maga helyett.
Azt szeretném én látni.
Nem ajánlom a próbát. A fiúk nagyon hirtelen haragúak. Még föltalálják lökni magát. Öreg, magával semmi dolgunk. Tudjuk, hogy itt bujkál valahol egy fiatal nő meg egy férfi. Nekünk csak ők kellenek.
Jöjjenek vissza reggel. Akkor majd tárgyalunk. Jó éjszakát!
Na, mit csinálnak?
Ne bánj, ne patkoljon. Hozzá ne nyúj.
Ott futnak a rohadtak. Gyere!
Ne, én maradok az éjjeli őrrel.
Igyekezz már óvatosan, mert pisztoly van náluk. Jó, ha meglátod őket, azonnal lőhetsz. Jó. Itt úgysem hallja senki.
Na, öreg. Gyere. Gyere. Gyere szépen. Majd itt lepihensz. Anyád zabálta eleget.
Na. Ez sikerült főleg?
Jó van. Gyorsan ment. És a másik hol van?
Ez.
Elszórakozik egy kicsit a csajjal. Nem erről volt szó. Menj és mondd meg neki, hogy nem szexpartira jöttünk ide, meg azt is mondd meg neki, hogyha 5 percen belül nincs itt lelőröm, mint egy kutyát. Értetted, amit mondtam?
Rettem van, főleg. Értettem. Azonnal jövünk.
Rohanunk!
Készen vagytok?
Készen. Csak még egy kicsit elszórakoztunk. Neki meg már úgyis mindegy volt,
kus. Nem? Ezért még számolunk. Ne felejtsd el.
Mi rosszat tettem? Csak nem fog egy ilyen kis szajha miatt.
Azt mondtam, hogy fogd be a pofádat. Majd megtanítalak, hogy máskor azt csinálod, amit mondok. Világos?
Világos, értem, főnök.
Mit csináltok velem? Hogy képzelik a rendőrség? Maguk nem is nyomozók.
Jaj, milyen bölcs öreg ember. Nem vagyunk nyomozók.
És jelent ez valamit? Fáj a fejem. Leütöttek.
Figyelmeztettük, hogy lehet sziáskodjon, öreg. De magának beszélhet az ember.
Csodálkozó. És mit akarnak?
Patkányírtók vagyunk. Ez a becsületes szakmánk. És képzelje, éjszaka dolgozunk, mint maga. Hogy mit akarunk? Más semmit. Két patkány surrant be ide. Nagyon szemtelen két kis patkány. Nos, nem látta őket?
Nem értem, miről beszél.
Hogy miről? Két kicsi patkányról beszélek. Egy hímről, meg egy nőstényről. Nem látta őket?
Nincsenek patkányok. Semmilyen patkányok.
Helyes, jól beszélt, Tata. Már nincsenek.
Csak két döglött patkány van.
Hát igen. Ez a mi munkánk.
Szigorú, kegyetlen meló.
Nem is fizetnek meg bennünket rendesen, na mindegy. Az ember a hivatását úgyse pénzér.
Mennyi az idő? Sokáig nem voltam egy szemnél.
Hallott lövéseket?
Hallotta a lövéseket. Hallania kellett.
Szólaljon már meg!
Hallotta a lövéseket? Nem emlékszem.
Hallott lövéseket?
Miféle lövéseket?
Mondtam, hogy kinyírtunk két patkányt az előbb.
Pisztolyjal. Patkány.
Igen, ez benne a sport. Ahogy cikázik a rémült pofájával. Ide, oda, ide. Fölbukik.
Mind azt hiszi, hogy nem találjuk meg. Aztán, hogy nem találjuk el. A sunyi kis patkányai.
Szóval, nem voltak vendégei, öreg?
Nem, senki.
Senki?
Senki se volt.
Senki. És az a női cipő az ágy mellett? Há? Hogyan került ez ide, mi?
Hát.
Nőket hord be éjszakánként.
Nőket? Miért kérem? Maguknak semmi közük hozzá.
És itt hagyják a cipőjüket.
Itt? Mert hogy esett az eső?
No. Puha az orra, öregem. És mondja maga, a féllábú nőket szereti? Mert ő nincs itt a kicsike cipellőcske párja.
Elkeveredett. Biztosan az ágy alatt van. Megnézze?
Ne! Vagy valakinek a lábán van a cipellőcske, nem? Öreg. Na, volt vendéged ma?
Nem volt. Senki.
Jó. Rendben van.
Te most kimész, megnézed, van-e a lányon cipő?
Igen.
Ha mind a két lábán van, akkor megúsztad, öreg.
De ha csak az egyiken...
Megyek, főnök, megyek.
Maradjon.
Na. Jól van. Szóval mégis volt látogatód, mi? Két kicsi pimasz patkány.
Egy fiatal házas pár volt itt. A hölgy le akart pihenni, akkor rúghatta le a cipőjét.
Ismerted őket?
Nem.
Hazudsz! Alkportás!
Ne pofázz majd akkor, hogyha kérdezek, jó? Öreg, bajban vagy. Be akartál csapni. Nem?
Bántották? Alkalmaztak erőszakot magával szemben? Fenyegették? Megütötték?
Lögdösték talán.
Nem emlékszem.
Emlékeznie kell. Ne játssza meg itt az elmeháborodottat. Az egész szörnyűségnek maga az egyetlen túlélője. Egyébként mindent tudunk. A legapróbb részlet is világos előttünk. Magát azért kérdezem ilyen részletesen. Hát, ha sikerül valamilyen mentő körülményt talál.
Nem emlékszem semmire.
Be akartál csapni.
Kegyelmezzenek. Kegyelmezzenek. Öreg ember vagyok. Ígérem, nem láttam semmit. Semmit az égvilágon, semmit, senki.
Jó, jó, hát ez természetes.
Ne bántsanak.
Hát ezt majd még meggondoljuk. Hazudós vagy, és ez veszélyes, tudod? A végén még azt hazudnád a rendőröknek, hogy mi...
Esküszöm, nem! Esküszöm, vágják inkább a nyelvemet!
Még sor kerülhet rá.
Öregem, te félsz. Te be vagy tojva. Hát olyan ijesztősek vagyunk mi. Most mondd meg őszintén, hát mi van rajtunk olyan ijesztő?
Játszanak velem, mint macska az egérrel.
Patkánnyal. Patkánnyal. Nem érdekes, mi? Na jó, rendben van, öreg. Kapsz esélyt arra, hogy életben maradj. Van használható szerszámod? Ásóra meg kapára gondoltam.
Kint van.
Nagyon jó, éppen kint kell. Te fogod bekaparni valami gödörbe a döglött patkányokat.
Én kérem.
Jó, hát nem fontos, nem fontos, öregem, megcsinálhatják a fiúk is, ha nem akarod. De hogy ne kelljen kétszer dolgozniuk, rögtön oda kaparnak téged is amazok mell.
Nem, nem, megyek, megyek.
Gyerünk is, öregem.
Megyek is, hozom, gyerünk. Hozom a szerszámokat.
Menjetek ti is vele. Még eltéved a sötétben. Hé, te várj egy kicsit.
Igen, főnök.
Ne bántsátok az öreget. Megértettél?
Csak nem fogod életben hagyni. Nagy hiba lenne, főnök.
Ez bízd rá, jó? Ti csináljátok, amit mondtam. Nyom nem maradhat utánuk.
Na.
Az eső nekünk dolgozik. Mire hajnalodik, kész kell lennetek. Megértettél, világos?
Készen leszünk. Majd ásunk mi is.
Vigyázz, a zsebeket ne felejtsd el kiüríteni.
Igen?
Irat nem maradhat náluk.
Nem, nem.
Egy pisztolynak is kell lennie valamelyiküknél. Azt se felejtsétek ott. Kár lenne. Te dög!
No. Meleged van, öregem.
Nem kéne ennyire fűtened. Na, tetszettek a kis patkányok? Hallgatsz? Bizony hallgat. Neked fogadjunk, hogy
nem tetszettek igazán. Maguk közönséges gyilkosok.
Na most válaszolhatsz neki.
Na.
Naj, ne! Ne! Ne!
Ezt tudod, miért kaptad, Tata? Mert azt mondtad, hogy közönséges gyilkosok vagyunk. Nem vagyunk közönségesek. A szakma művészei vagyunk. Világos? Előlünk még senki nem menekült el. Világos? Soha nem esik ránk egyetlen fénycsöp sem. Láthatatlanok vagyunk. Még a kiirtott patkányainkat sem tudják megtalálni. Nem is létezünk. Megértesz? Nem is vagyunk. Hogy? Hajam. Maguk nincsenek is. Na, maguk nincsenek is.
Na. Maguk nincsenek is.
Maguk.
Még. Na, még.
Maguk
nincsenek.
Maguk nincsenek.
Nincsenek.
Maguk nincsenek.
Nincsenek is.
Jó. Elég volt. Az előbb kérdeztem valamit, öreg. Hogy tetszettek a patkányaink, öreg?
Miért tették? Az a fiatal lány.
Nem a te dolgod.
És miért? Miért erőszakolták meg?
Ő akarta, érted? Ő akarta. Üzletet akart kötni, így akarta megúszni. Na mi van, nem érti, amit mondok?
Hazudik.
Az anyád úristen, ide.
Hazudik.
Hajt.
Hadd működjenek a morális reflexei. Na, böfökhetsz tovább, öregem. Mondd el szépen, ami a szívedet nyomja. Hajj.
Megerőszakolták. Letét az állat a szoknyáját. Véres volt a fehér neműje. A mellén az nyomor.
Jó, hagyd most már, abban ez nem érdekel. Unalmas pali maga, öregem. Mit gondolsz, hányan dugták meg ezelőtt azt a kis mocskot? Nem ismered te az életet, öregem. Ez a bajod. És olyan hamar elérzékenyülsz.
Azért megbámultad mi a combjait. Tudjuk, hogy ilyen igényeid vannak. Megkaphattad volna egy kicsit játszadozni egy fordulóra, mielőtt kinyifantjuk. Jó lett volna, mi öreg.
Az emberek! Aljas szemét! Szemét!
Hagyjátok! Öregem, ez hiba volt. Ez nagyon nagy hiba volt. Patkányt mondtál. De bátor emberke vagy, öregem. Azt hittem, hogy kihúzott hajnalig, de hát sajnos nem. Győzni fog az igazság. Igen, az igazság fog győzni, és te, öregem, meg fogsz halni. És én foglak agyonlőni a saját kezemmel. Köszönd meg.
Menj oda és térdelj le.
Köszönd meg.
Megköszönni. Ide. Megköszönni. Ide.
Na?
Mi van?
Apropó a pisztoly. Behoztátok a pisztolyukat?
Nem volt náluk, főnök.
Mi az, hogy ne... Ez érdekes. Nem volt náluk, akkor hol lehet? Hát persze, ezért nem lőttek rátok. Aha. Nem volt náluk. Ennyire óvatlanok voltak.
Ellopták talán.
Majd szólok, hogyha helyettem kell gondolkodnod, jó? Világos?
Értettem, főnök, világos.
Mindegy. Hamutartót.
Tessék, főnök.
Lassan indulnunk kéne. Mindjárt hajnalodik. Na, öregem, figyelj rám. De jól figyelj. Nagyon jól figyeld meg, amit mondok. Meggondoltam. Nem fogunk kinyírni. Egy kicsit sem. Egyelőre nem.
Ezt a két kis rongypatkányt az égvilágon senki sem fogja keresni. Az eső hétfő reggelig minden nyomot elmos. Ketten tudjuk, hogy ott rohadnak az udvar sarkában. Te, meg mi. Mi nem vagyunk árulkodósak. Te lehet, hogy az vagy. Majd meglátjuk. Ha igen, mi eljövünk te hozzád, és szépen berakunk téged a helyükre. Ha kiásatod véletlenül merő humanizmusból őket. Megértettél? Ne felejtsd el, mi láthatatlanok vagyunk. Nem is létezünk. Ha tartod a szádat, okos leszel, akkor nem látsz minket többet. Oké? Neked tiszta a lelki ismereted is. Te nem tehetsz semmiről. Világos, öregem? Na, erről van szó. Nem a te ügyed. Megegyeztünk?
Azt tudja, hány éves?
64.
Arra is emlékszik talán, hogy mivel vádolják?
Nem a te ügyed. Megegyeztünk.
Köszönöm, hogy futni hagynak.
Hagyunk, csak a szád, öregem. A szádat tartsd.
Különben visszajövünk.
És odafektetünk a mazok helyére.
Nem lesz szükség rá.
Nem hagytok itt semmit? Akkor indulás. Öregem, ne felejtsd el, amit a lelkedre kötöttünk. Mert a végén még a nyakadba varják a gyilkosságokat. Fiúk, köszönni.
Dicsértesség.
Egy pillanat.
Jaj, de jó, hogy szóltál. Öreg. A telefon. Vágd el a zsinórját, fiam. Nehogy kísértésbe essék az öreg úr.
Kész?
Rendben van.
Hát akkor végre mehetünk.
Egy pillanat.
Igen?
Három teglett patkány. Három teglett patkány. Mihez kezdtünk velük, úrfi? Mihez kezdtünk már magunkkal? Se kellett volna elvenni a fiútól a pisztolyt. Szegények. Talán még élnének. Valami nincs rendben a világgal, úrfi. Nem gondolod? Szegény kislány. Annyi idős lehetett, mint az unokám. Három patkány. Három rohadék. Döglött patkány. Arra emlékszik talán, hogy mivel vádolják?
Nem tudom. Nem emlékszem semmire.
Azt tudja, hány éves?
Nem tudom. Nem emlékszem semmire.
Emlékeznie kell! Ne játssza meg az elmeháborodottat. Az egész szörnyűségnek maga az egyetlen túlélője. Egyébként mindent tudunk. A legapróbb részlet is világos előttünk. Magát azért kérdezem ilyen részletesen. Hát, ha sikerül valamilyen mentőkörülményt találnom.
Nem tudom, nem emlékszem semmire.
Bántották? Alkalmaztak erőszakot magával szemben, fenyegették, megütötték, talán lövdösték.
Nem tudom, nem emlékszem semmire.
Hallotta a lövéseket? Hát hallania kellett, szólaljon már meg. Hallotta a lövéseket?
Nem tudom, nem emlékszem.
Nem látta rajtuk, hogy félnek? Lehetetlen, hogy nem vette észre. Kérték a segítségét? Nem azért mentek önhöz, hogy elrejtse őket?
Nem tudom, nem emlékszem.
Nem mutatkoztak? Mondtak valamit? Nem beszéltek a jövetelük?
Nem tudom, nem emlékszem.
Hány óra lehetett, amikor megértek?
Nem tudom, nem emlékszem.
Megmondaná nekünk, mit érzett?
Emlékszem. Gyilkossággal vádol.
Amíg hajnalodik. Zalán Tibor hangjátékát hallották. Szereplők voltak: Éjjeli őr Csákányi László, lány Igó Éva, fiú Bán János, 60 éves férfi Sinkovics Imre, 40 éves férfi Sinkó László, 35 éves férfi Tahi József, hang Inke László. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. A rendező munkatársa Bódog Pál és Csepeli Sándor. Dramaturg Katona Imre József. Rendezte Varga Géza.
A hangfelvétel 1987-ben készült, és legutóbb 2019. szeptember 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió meg